9 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort a tőzsdenyitással. Itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Ja, a magyar eszközök, a magyar piac igazán majd holnap lehet nagyon érdekes a második negyedéves GDP adatközlés után, úgyhogy inkább most a nemzetközi viszonylatokkal kezdenék. Itt a reggeli órákban Kínából jött ki néhány gazdasági, további gazdasági lassulásra utaló adat, a központi bank pedig kamatot csökkentett, hogy kicsit ösztönözze a gazdasági növekedés beindulását, felpörgését. Milyen nemzetközi részvénypiaci hangulatra lehet ma számítani, hogyan nyitnak az európai börzék, hogyan zárt Ázsia, és hát ugye Amerikára is kicsit előre tekinthetünk, mennyire lehet ma heves a kereskedés?
Hát ugye elég gyenge adatok jöttek ki, illetve ugye ez az érdekes, hogy Kínából gyenge, Japánból meg erős adatok jöttek. Mire gondolunk, tehát például Kínában az ipari termelés júliusban már csak 3,7%-kal növekedett, még júniusban ez 4,4% volt, és amúgy 4,3% volt a várakozás, tehát jóval alulmúlta a várakozást. A kiskereskedelmi forgalom az előző havi 3,1%-os növekedésről 2,5%-ra csökkent, amúgy itt az elmúlt 7 hónapban 7,3%-os volt a növekedés, tehát hogy elég robosztus volt az év elején a növekedés, ugye összeoldották föl a COVID miatti lezárásokat, és nyilván amikor kiszabadultak az emberek, akkor elkezdtek fogyasztani, de ez is már a múlt ér, tehát eltűnt a fogyasztás a piacról, úgyhogy csak ugyanaz történt, hát ugye egy dolgot lehet tenni, hogy ugye azt is látjuk, hogy deflációban van a kínai gazdaság, és hát ugye ez lehetőséget ad arra, hogy pénzt nyomtassanak, illetve kamatot csökkentsenek, úgyhogy ezzel élt is a jegybank, és egy nem várt lépést olyan értelemben, hogy nem beütemezett lépés volt, csökkentette csak ugyan az egyéves kamatot 15 bázisponttal 2,5%-ra, és ami ugye a hiteleknek az irányadó kamatrátája, úgyhogy próbálják stimulálni a gazdaságot. Ugye egyre nehezebb elhinni, hogy az 5%-os GDP növekedés meg lesz az idei évben, olyan mértékű a lassulás, és ugye ezzel kapcsolatban érdekes is az, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter meg is szólalt, és ugye arról beszélt, hogy a kínai gyengekedés az egyelőre olyan nagyon nem érinti az Egyesült Államokat, szerinte leginkább az ázsiai térség országait érinti, azok vannak ugye erős kapcsolatban Kínával. Ugye láthatjuk, hogy 2017-ben ugye Trump elnök megkezdte a leválást az amerikai gazdaságról, és ugye itt Európában is ez a jellemző, tehát például ugye a németek nem is olyan rég fogadtak el egy elég komoly stratégiát arra nézve, hogy hogyan szorítsák vissza a kínai jelenlétet a gazdaságukba, és itt most nem arra gondolok, hogy kínai emberek dolgoznak Németországban, hanem hogy ezt a gazdasági összefonódást lekatolják.
Jelenleg még Amerika vagy Európa van jobban összekötve a kínai gazdasággal?
Hát nehezet kérdezel, nem néztem meg én ezt. Ugye annak idején Amerikára tudom a számokat, vagy emlékszem nagyjából a számok arra, hogy ilyen 4-500 milliárd dollár értékben exportáltak a kínaiak Amerikába dolgokat, a kínaiak vagy az amerikaiak viszont csak ilyen 100-150 milliárd dollár értékben adtak el Kínában dolgokat. Az európai számokra, hogy őszinte legyek, nem emlékszem, de ugye nyilván számos ország, vagy számos gazdaság, például a BASF, ugye ezt nevesítette a német gazdasági miniszter, hogy ugye a vegyipari gyárnak vissza kéne vennie itt az ázsiai terjeszkedésen belül a kínai együttműködéstől. Ugye tudjuk, hogy a Daimler, a Mercedes is ugye erős kapcsolatokban van Kínával, vagy az Adidas, ugye legalábbis évekkel ezelőtt, és volt is kritika emiatt, hogy Kínában készítettek edzőcipőket, illetve nem ezzel volt a probléma, hanem egyéb dolgok, az emberi jogokkal kapcsolatos problémák voltak. Most én éppen meg nem mondom, hogy mennyire húzódott ez vissza, mert nem néztem utána, de azért itt is azért jellemző az erős kapcsolat, ez pedig felszámolás alatt van éppen, tehát hogy azért az országok inkább visszavonulnak a kínai együttműködéstől. Egyrészt mert nem is annyira olcsó a kínai munkaerő, másrészt meg azért, mert azt látjuk, hogy egy csomó, a legtöbb esetben már géppel is ki lehet váltani a kínai munkát, vagy munkaerőt, ami amúgy meg drágább lesz, mint
ebben. És ugye az nagy... Ja, mondj csak, bocsánat.
Csak a jó hírt azt meg nem mondtam, tehát hogy Japánban viszont kijött a második negyedéves GDP, és éves szinten 6%-kal tudott növekedni, tehát megtáltosodott a japán gazdaság, úgyhogy volt jó hírünk is. Bocsánat, csak ezt.
Igen, ez már ilyen kínai növekedési adat, tehát Japánból rég hallottunk ilyen magas számot, ez legalábbis nekem most meglepő volt.
40 évig küzdöttek ugye azzal, hogy legyen GDP növekedés, meg infláció, és most mintha ez megszületett volna.
Térjünk át Európába, mert ugye nagy kérdés, hogy azért a kínai lassulásnak milyen hatása lesz az európai gazdaságokra, itt a recesszióból hogyan tudnak kitámolyogni az euróvezeti országok. Jelenleg egyébként milyen a befektetői hangulat? Ugye említettem, hogy holnap érkezik majd friss magyar adat a második negyedévről. Az Európai Unió országait tekintve mikor lesz teljes a kép, mikor ismerhetjük meg mindenütt nagyjából, hogy hogyan teljesítettek áprilistól júniusig?
Hát ezt most én nem fogom tudni neked megmondani, de ugye folyamatosan jönnek ezek az adatok, és azt látjuk, hogy azért nem annyira örvendetesek, és ugye igen, holnap fogjuk megtudni a magyar adatot, és ugye azt kell látni, hogy itt azért... azért alapvetően visszaesésre számítanak, tehát 1,4%-os GDP visszaesésre számítanak a második, és ugye ez a második negyedéves adat év per év alapon, ugye ez holnap reggel 8:30-kor fog megjelenni, úgyhogy ilyen szempontból a holnapi napunk az izgalmas lesz.
Ugye akkor éves alapon elég jelentős csökkenés, negyedéves szinten látható lesz majd?
Negyedéves szinten pedig úgy tűnik, és ugye erre hívják fel a figyelmet a makro elemzőink, hogy ugye ez egy nagy kérdés lesz, hogy hó per hónap mérésben jön-e már fordulat, a piac arra számít, hogy jön, tehát a korábbi csökkenéssel szemben már egy nem hónap hó per hó, hanem negyedév per negyedév alapon már az elemzők növekedésre számítanak, 0,2%-os növekedésre. Hát meglátjuk majd. Ilyen szempontból szerintem azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz a holnapi reggelünk.
Most gyengül a forint, hogyha nem annyira jön be ez a negyedéves alapon látható fordulat a magyar gazdaságban, az jelentős forint gyengülési hullámot indíthatna el? Vagy annyira nem, hiszen részint azért benne van a várakozásokban ez a negatívabb szenárió is?
Hát nehezet kérdezel. Azt gondolom, hogy minden rossz hír az... a forintra gyengítőleg hat, látszik, hogy a jó hírek azok kevésbé hatnak rá. Én most gondolok arra, hogy azért a külkereskedelmi többletünk az nem mozgatta olyan meg az euró, olyan nagyon meg az euró forint keresztárfolyamot. Persze lejöttünk 390 környékéről 380-as szintre, de most megint 385 környékén sasszézik az euró forint árfolyam, keresztárfolyam. De úgy látom, hogy szerepet játszik, elég komoly szerepet játszik itt a ma reggeli gyengülésben a lengyel zlotyinak a gyengülése, tehát úgy tűnik nekem, hogy az húzza magával a forintnak az árfolyamát. Minden esetre azért azt látjuk, hogy ugye a jó hír az keresethatott, tehát mondjuk ugye 4 forinttal lett, ha most nézzük, 4-5 forinttal lett erősebb a forint az euróval szemben. Ezzel szemben azért a negatív hírek, mint hogyha egy kicsit erősebben hatnának, úgyhogy nem zárható ki, hogyha itt rosszabb lesz az adat, akkor annak lesz egy gyengítő hatása, és ugyanígy nem zárható ki az sem, hogyha netán mégiscsak pozitív meglepetés születik, hogy az egy kicsit erősíti majd esetleg a forint árfolyamát.
Még a beszélgetés végén nézzük meg, hogy hogyan nyitott a hazai tőzs, de a múlt hét kifejezetten jól sikerült a BUX Index esetében, a tegnap már kevésbé, ez mennyire folytatódik a negatív korrekció?
Hát ugye a múlt héten lehetett örülni a gyors jelentési szezonnak és a gyors jelentési eredményeknek, hiszen az esetek többségében, hát gyakorlatilag majdnem minden esetben jobb vagy jó eredményt láthattunk. Ugye a retail esetében egy kicsit gyengébb eredményt láthattunk, de fényesebb jövőt vizionált a menedzsment. Tehát, hogy igazándiból azért egy elég jó időszakot zárhattunk le, és ez meglátszott a forgalomban is, és az árfolyamok mozgásában is. Mostanra egy kicsit megint visszajött a nyár, nem csak a időjárást tekintetében, hanem a bőrze tekintetében is, a forgalom újra kezd leülni, és hát ugye azt látjuk, hogy külföldön sincsenek nagy mozgások, most mondok egy példát, a DAX jelen pillanatban 4,1%-kal csökkent 15.843 pontra, de például a FTSE 100 3,1%-kal csökkent, a francia Kekkelon stagnál, vagy az Eurostox 50 az is nagyjából stagnál, tehát hogy igazából nincsenek nagy mozgások a bőrzéken, ugye mi nálunk van egy lefelé csorgás, gyakorlatilag ugye a történelmi csúcs közelébe mentünk fel a múlt héten, néhány pontra voltunk tőle, tehát mondhatjuk azt, hogy teljesen megvolt. Most 55.720 ponton állunk, ez különben egy 4,1%-os csökkenés, tehát nagyjából a DAX indexnek megfelelő csökkenést. Az OTP 1%-kal csökkent 13.760 forintra, a MOL 0,5%-kal emelkedik 2.706 forintra, a Richter 4,1%-kal csökkent 9.260 forintra, az is csúcs közelben van különben, már történelmi csúcs közelben, néhány pontra, 60 pontra van tőle, a Magyar Telekom pedig 1,5%-kal emelkedik 443 forintra, és hát a forgalom megint már nem annyira kirobbanó, hiszen 600 millió forint alatt vagyunk, fél óra elteltével, tehát ez is azt mutatja, ez nem rossz különben, de hogy már nincs ez a kirobbanó érdeklődés a magyar piac iránt, mondjuk a múlt héten volt, vagy az előtti héten.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Miró József az Erste vezető elemzője volt a vendég a Reggeli Monitornak, további szép napot kívánok!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jövünk!